És folytatjuk a Sábát traktátust, még egy ideig fogjuk folytatni. Sábát traktátus 105-ös oldalán tartunk. Tegnap az írással foglalkoztunk, és ennek nyomán részletesen foglalkoztunk a héber alefbéttel. És a héber alefbétnek a misztikus jelentésével, a betűk sorrendjével, részben a betűk formájával. Aztán visszatértünk az íráshoz, és ugye a központi megállapítás az írással kapcsolatban az volt, hogy két betű írása az a mennyiségi meghatározás az írás kapcsán, amitől már valaki köteles áldozatot hozni, mert elkövette a szombatszegést. Ennek kapcsán tanuljuk a 104-es lap alján, utolsó pár betű. Tana, niszkáven lichtövő száház. Tanultuk, hogyha valaki két betűt akart írni, valaki egy betűt akart írni, ve alubi jadai stáim, hájav, egy betűre készül, de kettő lett belőle, akkor az szombatszegés. Hogyan lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez szombatszegés? Ve hatnán, a mi misnánkban azt tanultuk, hogy ilyen esetben patur, föl van mentve, mivel a szándékával nem egyezik a cselekvése, és erről már sokat beszéltünk, hogy azért alapvetően a szándék és a cselekvés azok pariban kell, hogy legyenek. Ezért föl van mentve, mert ő csak egy betűt akart írni, nem tehet róla, hogy véletlen megcsúszott az ujja, és kettő lett belőle. Azt mondja, a Talmud, lej kássia, hade bajzi unin, ve hade lej bajzi unin. Hogy lehet különben egy betűt írni úgy, hogy kettő legyen belőle? Ugye erről már beszéltünk, amikor a misnát tanultuk, hogy a leginkább úgy lehet, hogyha valaki ír egy betűt akart írni, ami egy het, és véletlenül, nem, most nem sikerült, és véletlenül a közepét nem csinálta meg, és így lett belőle két zájn. Azt mondja itt a Talmud, hogy az a brájt, amelyik azt mondja, hogy hájav, hogy ebben az esetben köteles áldozatot hozni, és ez két betűnek számít, az az, amikor ezeknek a két zájnnak a teteje is megvan. Amikor pedig azt mondja a mi misnánk, hogy nem, köteles, az az, amikor csak ennyit csinált, és nem írta meg a tetejét, nem csinálta meg, akkor ez az esetben csak a két betű, az nem teljes két betű, és ezért ebben az esetben nem kell, hogy írjon, nem kell, hogy hozzon áldozatot, és erről szól a mi misnánk. A brájt, amelyik azt mondja, hogy hájav, az az, amikor a feje is megvan az ájnnak, és a mi misnánk az az, amikor a feje nincs meg. Kasszafei szákhasznó trikon, nem is jó, amiben beszéljön, mert hájövek a hamin poitrim. Egy tollat tudsz adni kell, csak egy pillanatra? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha valaki, mi van akkor, ha valaki egy rövidítést írt? Ugye azt mondta a misna, rövidítés esetén, Rabbi Yehoshua ben Beseira szerint az olyan, mintha leírta volna a szót, és ezért köteles. És a bölcsek viszont fölmentik, nem tekintik ezt írásnak. Ugye gyakran használunk különböző rövidítéseket a héberben. Héber nyelv nagyon szereti a rövidítéseket. Különben a mai héber nyelven is nagyon sok rövidítés van. Akár olyan rövidítés is, amit a mindennapokban használunk, mondjuk a legközismertebb például a narancs héberül, a modern héberben, tapuz. Az egy rövidítés, tapuach zahav, aranyalma. Ugye akkor nem volt narancs, és akkor a... de még számos ilyen van, ez most csak egy példa. És ugye ezeknek a rövidítéseknek mindig az a lényege, hogy egy kezdőbetű, egy-egy kezdőbetű adja a szó egy-egy betűjét. Tehát tulajdonképpen, ha egy mozaik szóról beszélünk. Ugye egy szavas rövidítésnél egy betűt írok le, vagy az első két betűt írom le, és egy kis apostrofot csinálok mellé. Hogyha egy több szavas rövidítésről van szó, akkor az egy... macska körömmel van. Tehát például, amit ide leszoktunk írni a tábla felső sarkával, ez egy kétszavas rövidítés. Besziata dismája. Az ég segedelmével. Akkor Beit Samach és a Daled, ez adja ki ezt a szót. De mondjuk azt mondjuk, hogy Pirus, ennek a jelentése. Akkor azt így írnánk. Miért? Mert levágtam a szó végét. Ezt ugye levágtam, azt ezzel jelölöm. Most arról lesz szó a következő részében a Talmudnak, hogy találunk-e a Tórában magában rövidítéseket. Megvan-e alapozva a Tórában az, hogy rövidítés? És nagyon érdekes módon, igen. Szóval magában a Tóra szövegében is vannak olyan szófordulatok, amelyek már rövidítésként használnak valamit. Amarabi Jéhelem is, Rabbi Jéhelem is, Rabbi Jéhelem is, Zimra, ami nájén lesen nötrikom, én a Tóra, azt kérdezte Rabbi Jéhelem, Rabbi Jéhelem nevében, honnan tudjuk, hogy van ilyen, hogy rövidítés a Tórában? És nem már ki áv hamongaim nösszatíha, áv nösszatíha, le umaisz, bachor nösszatíha, be umaisz, hamon chavim nösszatíha, be umaisz, meleg nösszatíha, le umaisz, vaszik nösszatíha, be umaisz, nem nösszatíha, le umaisz. Van egy olyan, azt mondja, amikor Ábrahámnak azt mondta Isten, neve, változtasd meg a nevedet, és legyen a nevedből a legyen a neved Ábrahám, és nem Ábrám, akkor azt mondja, miért? Mert ki av hamon goyim nesaticha. Mert népek sokaságának apjává teszlek. Most ugye nem ezt mondja a Talmud, de különben maga az, hogy a sokaság szó, hamon, az ugyanúgy hé betűvel kezdődik, mint az a betű, amit Ábrahámnak a nevébe belerakott, az már önmagában egy rövidítés különben. De itt a Talmud nem ezt fogja mondani, hanem azt, hogy az a két szó, hogy av hamon, hogy sokasság atya, ez a kifejezés, ami áll hat betűből, ez hat szónak a rövidítése. Mindegyik betű az egy valamilyen jelző arról, hogy a sokasság atya. Milyen jelző ez? Atyává teszlek a népeknek, az áv. A áv következő betűje az vét, bachur nösszatíchavam, az kiválasztottá teszlek a népek között. A következő szóban a hé, az ugyanolyan betű, mint hogyha het lenne, akkor chaviv nösszatíchavam umaisz, kedvessé teszlek, a mem, az királyá teszlek, a váv, az megöregbítelek, és a nun, az pedig igazzá teszlek. Azt jelenti, hogy itt mindegyik betű, most nem írjuk le, mert nincs elég időnk, és még sok ilyen lesz, mindegyik betű az egy másik szónak a kezdője. Rabbi Jéhanan didei amár, a nöjhín, a trikon, annan návsik, szavisz, javisz. Azt mondja, Rabbi Jéhanan azt mondja, hogy egy másik szó az a héberben, a Tórában, ami egy rövidítés. Itt különben olyan szavakról van szó, tehát olyan szavakra gondolják, vagy értelmezik, hogy ezek ilyen mozaik szavak, rövidítések, amelyek vagy nagyon fölöslegesek a szövegben, például itt, hogy sok népek atyává teszlek, ezt elég lett volna úgy mondani, hogy népek atyává teszlek. Vagy pedig ami, egy olyan szó, aminek igazán nincs értelme a héberben. És milyen ilyen szó van, a legfeltűnőbb ilyen, a tíz parancsolat első szava, azt ugye úgy kezdődik, hogy én vagyok az örökkévaló Istened, kivezetelken nyitomból, az én, az héberül így néznek ki, ani. De hogy szerepel a tíz parancsolatban? Áno, hi. Anochi. Mi ez az anochi? Ez egy rövidítés. Mi a rövidítés? Mindegyik betű egy másik szóval kezdődik. Ana, nafsi, xavis, jehavis. Én a lelkemet írtam, adtam. Vagyis Isten azt mondja, hogy én a Tórába, a tíz parancsolatba, ami ezzel a szóval kezdődik, én beleraktam a lelkemet, beleraktam a lényegemet. Ebben találtok meg engem. A bölcsek azt mondják, hogy ezt a szót nem így kell értelmezni, hanem fordítva, hogy fordítva olvasom, ja havisk sziva nem manin amorei. Adtam nektek az írást, igazak a szavai. Lé Rabbi Nassan Amri, Rabbi Nassan pedig egy másik kifejezésre mondja, hogy ez a Tórában használt mozaik szó. Amikor Bilám és Balak történetét olvassuk, akkor ugye Bilám Szamara, emlékszünk a történetre, Bilám elmegy megátkozni, magyarul úgy hívják, hogy Bálám, de héberül Bilám elmegy megátkozni a zsidókat, és a Szamara észreveszi, hogy egy kirántott kardú angyal állja útját, és a Szamár nem akar tovább menni, és erre elkezdi ütlegelni a Szamarat Bilám, majd végül meglátja ő is az angyalt, és akkor kezdődik egy párbeszéd az angyallal, és akkor azt mondja az angyalnak, ki jarát le, ha derek le negdi. Mert letért az út előlem. És ez a szó, hogy jarát, ez mit jelent? Úgy értelmezzük, hogy letért, de ez nem egy nagyon használatos szó. És erre azt mondja, ez is egy rövidítés, jararra asszon natosza. Meglátta, megijedt, letért. Tehát, hogy a Szamár meglátta az angyalt, megijedt és letért az útról. És ennek a rövidítése a mozaik szava a jarát. Vérabi Ismael Tana, Kármel, Kármale. Vérabi Ismael szerint, tanháza szerint egy másik szó, és ez pedig az, amikor arról van szó, hogy amikor Pészak másnapján hozzuk az Ómer áldozatot az árpából, akkor olyan áldozatot kell hozni, amiben az árpa még, tehát az érett árpa kell, hogy legyen benne, és úgy mondja ezt a Tóra, Kármel, Gares Kármel, Geres Kármel. Mit jelent a Kármel? Az is egy rövidítés. Kármale, teljes párna. Ugye mit akar ezzel mondani? Hogy ugye a maga az árpának a feje, vagy azt mondják, hogy feje? Tehát ami a kalásza. Igen, köszönöm szépen. Ez a jó kifejezés. Az árpa kalásza az teljes, az érett, teljes. Rab Ácha bár Jákli van már, ve hú kile láni kalalin mrecesz, nöj trikon nöje fuma javihú, rej cehú cörér uta evahú. Amikor azt mondja, egy későbbi helyen találjuk a Tanakhban a rövidítést, Rab Ácha bár Jákli, és ez pedig a Királyok könyvében, amikor, bocsánat, igen, Királyok könyvében, amikor Dávid visszaemlékszik arra Salamon király, tehát a fiának elmondja, hogy Simi ben Géra hogyan átkozta őt meg, amikor Avsalommal volt konfliktusa, és azt mondja, és ő pedig nagyon durván megátkozott, Nimrecet. És az a szó, hogy Nimrecet, az is egy rövidítés. Noef, Moabi, Roceach, Coder, Toeva. Parázna, Moabita, gyilkos, gonosz, undorító. Erre gondolt, hogy a Klala Nimrecet, az a Nimrecet átok, az Simiben Gérának az átka, aki mindezeknek a kellemes jelzőknek megfelel. Oké, és végül az utolsó ilyen, Rav Nachman bár Jitzchaka már, Máne Daber, Máne Cztádok, a Nachnu Cadiki, a Nachnu Tahéri, a Nachnu Daki, a Nachnu Kedoysi, a Nachnu. Amikor József találkozik testvéreivel, és és ugye végigmegy a történet, és József ugye erre visszarakja a pénzüket a zsákjaikba, és utána a végén Benyáminnak a zsákjába pedig berakja a saját serlegét, és akkor kijöntik a zsákokat, és megtalálják a serleget, és József el akarja venni, még nem fedi föl a kilétét, és el akarja venni Benyámint rabszolgaként, hogy próbára tegye a testvéreit, hogy kiállnak-e a kis testvérük érdekében. És akkor Jehuda kiáll, és úgy kezdi a szövegét, Máne Daber Máni Stadok. Mit beszéljünk, mit próbáljuk önmagunkat igazolni? És ez a Nic Stadok, az egy rövidítés. Igazak vagyunk, büntelenek vagyunk, tiszták vagyunk, kedvesek vagyunk, szentek vagyunk, ezeknek a szavaknak a rövidítése. Oké, ezzel befejeztük ezt a témát, sőt, befejeztük ezt a fejezetet, és a 13-as fejezet következik. Ja nem, még van egy utolsó misna, bocsánat, a 12-es fejezet, de rövid. Akkor észre, stél, hogy szélzőből is csejellem, hogy száhász, 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 bájnál bájnál, meg emléme, hájvek, ha mi pétrim. Ha valaki két betűt két felejtésben ír le, egyet reggel, egyet délután, akkor Rabban Gamliel szerint az összeszámolódik, a bölcsök szerint nem számolódik össze, hogy a Rabban Gamliel. Mit jelent a két felejtésben? Az, hogy reggel leírta egy betűt, mert nem emlékezett, hogy szombat van. Délben szóltak neki, hogy te figyelj, szombat van. Ja, tényleg szombat van. Délutána megint elfejtette, hogy szombat van. Akkor az két felejtés, és ez Rabban Gamliel szerint összeszámolódik, a bölcsök szerint nem számolódik össze. Mit mond a Talmud? Májke mi fligik, am liel szavar ényedi a lehacisi úr, mi a kérdés? Emlékeztek, van ez az alapelv, mert többször beszéltünk róla, hogy a dia mechalekes, ugye a tudatra ébredés elválaszt. Ugye, és ezt két területen használjuk ezt az alapelvet, vagy merül fel az alapelv. Az egyik az az, hogyha volt két vétek, két felejtésben, köztük egy tudatra ébredéssel, akkor az elválaszt, ami azt jelenti, hogy az két véteknek számít. Tehát, hogyha reggel valaki tüzet gyújtott, emlékezett, rájött, hogy szombat van, majd megint elfejtette, majd megint tüzet gyújtott délután, akkor az mindenki szerint ilyen dia mechalekes, a tudatra ébredés elválaszt. És ez a két vétek, az kettőnek számít. A kérdés az, hogy imi jésir dia lehetszisi úr. Hogyha nem ebbe az irányba nézzük, hanem abban, hogy valaki egy fél munkát végzett, és a két fél munkát elválasztotta a tudatra ébredés, akkor ha azt mondom, hogy a tudatra ébredés elválaszt, akkor nem végzett munkát, mert csak két fél munkát végzett. Ha viszont azt mondom, hogy a tudatra ébredés nem választ el, akkor az a két fél munka egybe számítódik. És ez itt a vita. Rabban Gamliel azt mondja, hogy a tudatra ébredés a két fél munkát nem választja el. És ezért a két betű, amit leírt egyiket reggel, a másikat délután, az nem választódik el, hanem egybe számítódik, és ezért köteles áldozatot hozni. A bölcsek azt mondják, hogy Jésé dialehetszisi úr, hogy hogy a tudatra ébredés az a két fél munkát elválasztja, és ezért, mivel csak fél munkát végzett, és nem számítódik egybe a két fél munka, ezért nem kell áldozatot hoznia. Oké, akkor most pedig rátérünk a 13-as fejezetre. Alapvetően itt az írásról, nem írásról, a szövésről és a varrásról lesz szó, És most már nem volt sajnos időm reggel, mert akartam egy képet, van egy nagyon jó kép itt ennek a könyvnek a végén, amiben ez meg van mutatva, mert ugye azt hiszem, hogy többségünkben nem vagyunk szövőgép minden részletében annyira otthon, viszont itt van egy nagyon jó, ugye a Talmud időkben úgy látszik, hogy ez sokkal magától értetődőbb volt, de itt van egy nagyon jó kép és magyarázat, hogy különböző alkatrészei a szövőgépnek azok micsodák, de alapvetően majd remélem, hogy később ezt a képet ki fogom tudni másolni, és be tudom ott mutatni, de alapvetően ugye a szövőgép úgy működik, hogy vannak hosszanti szálak, és vannak keresztbe való szálak. A hosszanti szálakat felrakjuk a szövőgépre, és a kereszt szálat azt átdugjuk a szálak között. És úgy csináljuk, hogy a hosszanti szálak így mennek, és mindig vannak mondjuk a páros szálak és a páratlan szálak. És kinyitom a gépet, átfűzöm, áthajtom, és most akkor a következő keresztbeni szálnál a páratlanak lesznek, és felül és a párosok alul, majd megint áthúzom, megint vissza csinálom, akkor most a párosok lesznek felül és a páratlanak alul, és így csinálom. Ez tulajdonképpen a lényege a dolognak. Itt még két feladat van. Az egyik az, hogy amikor a keresztbeni szálakat átfűztem, akkor azt mindig oda kell igazítani, és rá kell nyomni a már megszőtt szálakhoz. És a másik feladat pedig, ez még egy alkatrész, illetve mikor felfűztem, akkor van a végén két rúd, ami kifeszíti a hosszanti szálakat, az még egy alkatrész. Van egy olyan alkatrész, ami kifésüli a szálakat, és akkor ez a páras és páratlan alkatrész, ez úgy néz ki, hogy úgy van beszőve, hogy van egy keret, két ilyen keretem van. Elnézést, nem annyira méretarányos. De mondjuk ezek a 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, és van egy ugyanilyen 1-es, 3-as, tehát a páros és a páratlan szálak, amik egymás mellett, ez a két keret van egymással szembeállítva és fölle a lábammal mozgatva, ezek a hosszanti szálak. Ezeket úgy hívjuk, mert ez sokszor szerepel a misnában, batenirin. Ez a nirin keret. Nirin keretek. Ez egy keret. Batenirin. Ez egy beitnir. És miről lesz szó? Hogyha mi az alap, mi a minimum mennyiség a szövésnél? Stei batenirin, amikor a keresztbeni szálat, mert ugye a keresztbeni szálat azt itt fogom áthúzni. Ezek vannak egymással szembeállítva, és a kettő, ezeknek az átallós, hogy mondják, szóval a keresztbe, ezekkel keresztbe lesz húzva a keresztben lévő szál. Hogyha kettőn keresztül húztam, az a minimál mennyiség. Stei batenirin, amikor két szál hosszan már áttoltam a keresztszálat, az a minimál mennyiség a szövésnél. Nem tudom, hogy valamennyire érthető volt, és el tudjuk képzelni. Hülyeséget mondtam. Mert, bocsánat, hát nem teljesen hülyeséget, csak részhülyeséget. Hát ugye ennél a szövőgépnél nem egy mennyiség van meghatározva, hanem több olyan részmunkája is van a szövőgépnek, ami már önálló melacha, egy önálló szombatszegés. Például, amikor fölállítom a szövőgépet, a szövőgép fölállításának is több olyan fázisa van, ami önmagában a munkának számít, és itt rontottam el. Tehát nem az a minimál mennyiség, amikor két keresztbe áthúztam kettőn, hanem amikor fölállítottam a szövőgépet, amikor hosszantiban befűztem a keretekbe két hosszanti szálat, azaz, amikor átfű, az azt jelenti, hogy összes nébatenirin, hogy két, a keretnek két lyukába már fölállítottam. És ez miért van így különben? Azért, mert az, hogy ha mondjuk ha egy nagyon széles szőnyeget akarok csinálni, akkor értelemszerűen ennek a keretnek minél szélesebbnek kell lennie. Minél szélesebb a kerete a szövőgépnek, annál szélesebb tud lenni a szőnyeg. Ha nagyon keskenyt akarok csinálni, akkor mondjuk a szövőgépben csak két, a minimál szélesség az kettő. Ugye, mert ha csak egyet csinálok, akkor nincs mind keresztül szőni. Szóval a minimál mennyiség az kettő, ami azt jelenti, gondolom, hogy kettő páros, kettő páratlan. Érthető? És hogyha ezt csak ennyit szövök be hosszanti, és ezen rakom keresztül keresztbe, akkor egy nagyon vékony csíkot fogok kapni. Egy szegélyt tulajdonképpen tudok szőni. És erre ez lesz a minimál mennyiség a összes nébaté nirin, hogy amikor hosszában keresztül húzom a két szálat, ha csak két szálat már keresztül húztam, az már ebben a részmunkában már egy munkának, egy szombatszegő munkának tekinthető. Oké. Okay. De még előtte. Ha érek slá is lehúti metchila, álha arig, vech a chami mőnim bém metchila, bém beszöjv, si úrim sné hútim. Most ugye nézzük a keresztszálakat, amikor keresztül, amikor már föl van állítva, és keresztbe szövöm, akkor azt mondja, Rabbi, két vélemény van. Rabbi Lezer szerint az elején, az induláskor, ha háromszor toltam keresztbe, tehát három kereszt irányú szálnál, van szombatszegés. Ha már létező, már egy megkezdett szövést folytatok, akkor elég egyet folytatni. Egyet keresztül rakni. A bölcsek azt mondják, hogy mindegy, hogy hol tartok, mindig két szál az, ami a minimál mennyiség. Ugye miért különben három szál szerinte az elején? Mert három szál az, aminek már van tartása. Ha nulláról kezdem, akkor 200 szét fog esni. Ez még nem tekintető egy szövött árunak. A három szálnak már van tartása. A bölcsek azt mondják, 200, mindig 200. És ezért mondja ő ugye azt, hogyha már egy létezőn szövök tovább, akkor az elég egy szállat tovább szövök, mert ott a tartása már megvan, mivel már elkezdtem. Érthető? Oké. Akkor most térjünk át a hosszanti szálakra. A összes nébaté nirin, olybe kérusz, be nafa, be kvara, be szál, hájov. Azt mondja a Talmud, hogyha két hosszanti szálat befűztem, a két hosszanti szálat befűztem, akkor az mindegy, hogy mit készítek, hogy ez egy szita, egy ruha, egy kosár, minden, ami hosszanti és kereszti szálakból van szőve, vagy fonva, ez fonál nem, az nem fonva, szóval szőve, vagy igen, szőve, az, ha már két hosszanti szálat behúztam, akkor az már szombatszegés. Térjünk át a varrásra. A töjfes tétfirajsz, ha valaki két öltést var, az már varrás. Vákkai reálmenász litföl tétfirajsz, és ugyanígy, ha valaki eltépi a varrást, de azért tépi el, hogy utána varjon, tehát mondjuk rosszul varta, föltépi, hogy újra tudja varni, akkor ha azért tépte föl, hogy újra tudja varni, akkor a tépés is ugyanígy szombatszegésnek számít. Akkor, hogyha azzal a szándékkal tépte föl, hogy legalább két öltésnyit fog annak a helyén varni, amit föltépett. Oké, okay. Akkor térjünk rá a szövésre. Mit mondtak a bölcsek? bölcsök azt mondták, hogy mindig két szál az, ami meghatározó, amikor keresztbeni szövésről van szó. Azt mondja, a Talmud ki azt mondja, hogy Yitzchak Tanni Stáim, van Antanás Laisa. Ja, bocsánat. Még egyszer. A bölcsök azt mondták, hogy mindig kettő. De Rabbi Lezer azt mondta, hogy mit mondta Rabbi Lezer? A másik fél nem, hogy az elején három, és ha folytatom, akkor egy. Rabbi Yitzchak egyszer jött Izraelből, és hozta a hírt, hogy Rabbi Lezer szerint kettő. Az előbb azt mondtuk a mi misnánkban, hogy vagy három, vagy egy. Ha az elején vagyok, akkor három. Hogyha a közepén vagyok, akkor egy. Azt mondja erre a Talmud, Lai Kásia Habel Limi Abaktini, azt mondja, attól függ a Talmud. Azt mondja, hogy vastag szálakról, vagy vékony szálakról van szó. Hogy kell ezt érteni? Akkor melyik? A vastag a három és a vékony a kettő? Vagy a vékony a három és a vastag a kettő? De azt mondja, a Talmud, van, aki így magyarázza, van, aki úgy magyarázza. Van, aki azt mondja, hogy a vastag három és a vékony kettő. Miért? Miért? Mert amikor, miért kéne a vastagból három több, mint a vékonyból? Mert a vastagnak nagyon, a vastag jobban kinyílik, mert erősebb a szál, és ugye ez úgy történik, hogy amikor a keresztbeni szálakat csinálod, a végén nem vágod le a szálat, hanem ez megy, a keresztbeni az megy folytatólagosan, ugye? És ha csak kettőt csinálok, akkor az kinyílna, mert a kanyarban a tartása miatt a vastag szál, az kinyílik. És ezért a vastagból három kell, a vékonyból elég kettő. Vagy lehet fordítva mondani, hogy miért kéne a vékonyból három, mert az már van egy vastagsága a szövetnek. A vastag szálból elég kettő, mert annak akkor is van vastagsága a szövetnek, hogyha csak a kettőt csináltam belőle.
Tánja, ha érek slá is a chutin betchila, vajakod ala arik, hájok. Vajakamim eimrim, bein betchila, bein beszaib, sülön snei chutin, ube szafa snei chutin, bereichav slá is a bate nirim. Hallam az a dömül, érek cilcul katin, snei chutin, bereichav slá is a bate nirim.
Igen. Itt is ezt mondtuk, különben? Oké. Okay. Egy új brájta, ami ugyancsak ezzel foglalkozik, azt mondja, az eleje a brájtának az teljesen világos, ugye azt mondja, mint a misna, hogy van a vita, Rabbi Lezer és a bölcsek között, Rabbi Lezer szerint, ha az elején vagyok, akkor három szál van keresztben, ha a közepén, akkor egy, a bölcsek szerint mindig kettő, mindegy, hogy az elején vagyok, vagy a közepén. Amikor pedig a szélességét nézem, tehát azt, hogy a hosszanti szálakból hányat fűzök be a gépbe, akkor azt mondja, hogy három szál kell, hogy legyen. Snéhutin, Brajháv, Slöjsabáténirin. Akkor három szálat kell, hogy befűzzek. Nem. Három, ezt nem értem pontosan, hogy mit jelent, de hogy három keret vastagságban két szálat fűzök be. Az nyilván azt jelenteni, hogy befűzöm itt, és nem itt fűzöm be a másikat, hanem itt. És akkor mondom azt, hogy összes nébátén írni, hogy két befűzésnél már megvan a minimum vastagság. Csak azt nem értem, hogy ezeknek van egy általános szabványméretük? Ezt mindig mi határozzuk meg? Nem értem pontosan, hogy miért így mondja egy pillanat. Nem ezt jelenti szerintem, hanem azt jelenti, hogy hármat kell befűznöm, és kettőt keresztbe. Így kell érteni, nem úgy, hogy három szélességben kettőt. Oké, de akkor ez szerint a Bright, ugye a mi mistánk azt mondta, hogy két, ha jól értem, a mistánk azt mondta, hogy elég két szálat befűzni hosszantiban, Itt azt mondja, hogy hármat kell befűzni. De mindenképpen miért... miért... Mi a, tehát, hogy mire jó egy ilyen vékony szövet? Azt mondja, ez olyan, mint amikor csinálsz egy szegélyt. Van egy ruhád, és ahhoz szősz egy szegélyt, akkor annak nagyon vékonynak kell lenni. Vagy csinálsz egy övet. Egy öv is nagyon vékony. Akkor van mire használni az ilyesmit. Ha érek slajsa chutin bet chilav echod arik chaya stamak rabi leze, tanya idach érek sné chutin ala gáz. Most kinek a véleménye volt ez? Általában, ugye nincs meghatározva, hogy kinek, nem mondja, hogy ez kinek a véleménye, általában nincs meghatározva, az Tamak Rabbi Lezer, az Rabbi Lezer véleménye lenne. Igen, ám csak van egy másik brájta, és ez a másik brájta a következőt mondja. Tánya idach, ha érek sné chutin alha gász, ba alha imra chayov, Rabbi Lezer, mert afilu echod, ubeszafa sné chutin berei chavslo is a batinirin chayov, halamaz a döjme, לאירק צילצול קוטן שני חוטין על ריח השלוי שבת נירים. סתם הקרבון. אוקיי, הפרובלמה היה את תלמוד הכזאת, שמש... ugye mi... mint hogyha lenne egy kis koherencia zavar, mert ugye mit mondtak a bölcsek? A bölcsek azt mondták, hogy mindig két kereszt szál az, ami számít. Mit mondott Rabbi Lezer, hogy az elején három, a közepén egy. Ugyanakkor van egy brájta, amiben úgy tűnik, mint hogyha Rabbi Lezer azt mondaná, hogy ha hozzáteszel egy meglevőhöz, akkor kettő, és amikor elindulsz, akkor három. És akkor ez nem világos, hogy ez kicsoda, és ezért azt úgy magyarázza végül a Talmud, hogy az, amikor hozzáteszel kettőt, az a bölcsek véleménye, amikor elindul három, az a Rabbi Lezer véleménye, szóval szétválasztja a brájtának a mondásait. Oké. Okay. Menjünk tovább, mert hajt minket az idő. Hát, Aisztus Tébaté Nirin, ugye mit mondott a mi misnánk, hogy amikor két szálat befűzöl, ugye, az már... most már értem, hogy mi a különbség. Amikor a mi misnánk mit mondott, mire mond, azt hiszem, hogy értem. Mert ugye itt azt nem érted, az volt a látszagos elmondása, a mimistánkban az volt írva, hogy két hosszanti szál számít, itt meg azt mondta, hogy három hosszanti szálon. Mi a különbség? Hogy a befűzésnél már két hosszanti szál munka, itt a három hosszanti szálra azt mondta, hogy ha kétszer keresztül viszel valamit, milyen szélességen három szálon. Értitek a különbséget? Az elején a szövőszék fölállításáról beszélt, és ott két hosszanti szál befűzése a probléma. Itt meg a kereszt szálnak a szövéséről. Kétszer kell keresztbe fűznöd a szálat, de milyen vastag szélességen? Három hosszanti szélességen. Oké? Okay? Oké. Okay. Azt kérdezi a Talmud, máj bate nirin, abban bája tártej bevatej nira, ve háda be nira. Hogy kell ezt érteni? A két hosszanti szálat hogy kell érteni? Mert ugye mi is, amikor ezt magyaráztuk, akkor ez nem volt egyértelmű. Úgy, amikor azt mondja, hogy befűzöl két hosszanti szálat, azt hogy kell érteni? Azt mondja, bája, nem úgy kell érteni, hogy csak két szálat fűztél be, mert ha most ide erre rátenném a másik keretet, akkor ez így nézne ki. Ugye? Ugye ezek a páratlanok, stb. Stb. Akkor két, és itt van így, akkor két páros hosszanti szál, mondjuk így, két páros hosszanti szál, az két páros, és egy páratlan. Értitek? És ezt magyarázza a báje. Hogy van két hosszanti, az nem azt jelenti, hogy két hosszanti, az azt jelenti, hogy három hosszanti a befűzésnél, mert két páros, és egy páratlan. És akkor ez megmagyarázza azt is, amit az előbb mondtam, akkor azért ez a befűzés az, ami már munka, mert amikor majd keresztbe fogod rakni a szálakat, akkor három hosszanti szál szélesség az, aminek muszáj, hogy így legyen, mert már tényleg sem nincsen szélessége. Ez a minimum, ezt a hármat kell befűznöd ahhoz, hogy legyen valamit, mert különben nincsen benne egy páratlan. Csak, ha csak egy páros és egy páratlan lenne, vagy csak két páros, akkor nincs mind keresztül fűznöd. Egész jól bele fogunk tanulni itt a szövésbe. Legalábbis teoretikusan. Be kérosz, máj kérosz, amár ráv meccó vissza. Misna használt egy kifejezést, hogy kérosz, és a mondja, ez is egy típusú szövőszék. Különben a nagynéném, ő ilyen szövő, vagy szőnyeg művész, vagy nem tudom, hogy mondják, szóval ilyen nagy, szép szőnyeg, ez a szakmája. És ott láttam 30 éve ezelőtt szövőszéket, de ezt nem tudnám fölidézni, hogy ezt nála láttam ilyet. Oké. A tőfestét firajsz, hatanina bavisz melacham. Még egyszer elkérném a... Köszönöm szépen. Oké, a varrásra térünk rá. Töjfes tétfirajsz. Miért kellett ezt külön mondani, hogy aki két öltést var? Ugye a hetes fejezet elején felsoroltuk a 39 munkatípust, és ott a felsorolásban benne volt. Akkor minek kell még egyszer mondani? Azt mondja, a Talmud, mi sumdeke vajle miszne szép, vagy körem látsz litvös tétfirajsz, tani nem jár töjfes. Azt mondja, Talmud, miért? Azért, mert a következő majd az lesz, hogy aki kiföltépi a ruhá, a varrást annak érdekében, hogy két varratot utána varjon, és mivel ezt akarja mondani, akkor előtte fölvezetésként mondja a varrást. Azt mondtam, hogy azt minek mondani? Az is benne van a felsorolásban. Akkor ha nem itt a nina bavisz melachez, el a misumdek a bajle miszne széfe bechamosz, hogy elmei szaj, akkor reában bechamosz, hogy elmei szaj, misum akik tanni, misum tanni, igen, de van egy újdonság a mi mistánkban. Mert a harmadik eset az az, amikor mérgében feltépi a ruháját. Erről lesz szó majd a következő misnában. Ha valaki mérgében feltépi a ruháját, és akkor mi van? És ezért fölvezetésként mondja ezt az első kettőt. Oké. Okay. Akkor nézzük azt, hogy amikor valaki feltépi a ruháját a két öltés varrás érdekében, Éhimiskáhasz lesz, hol fordul elő, de addig kiszesz azt, amikor rosszul vartad össze, és egy ilyen zsebszerűen nem egyenesen vartál, és akkor föl kell tépni, hogy újra a behajtás az egyenesebb legyen, és akkor újra varrod. Oké, okay, most jön a következő misna, ami valóban úgy kezdődik, akkor egy reábeha moszolyvel, mészolyvel, halme kalklim turin. Ha valaki föltépi a ruháját mérgében, vagy a halottja után, ugye, amikor gyászol, akkor megtépjük a ruhánkat. És ezben az esetben ő nem azért tépi fel a ruháját, mert varni akar, hanem mert tépni akarja a ruháját, tehát rombolni akar. Minden rombolás, ami nem építés célú, az nem szombati szombatszegés. Mert az alkotás az, ami... hogy? Csak akkor, hogyha azért rombolsz, hogy alkos. Ez nem azt jelenti, hogy szabad, de azt jelenti, hogy tórai, nem tórai tilalom. Amit kálkalámen azt szákén, és uraikömen szákén. És ha viszont azért teszel valamit, rombolsz valamit, hogy utána alkos, akkor mindig az adott alkotás előkészítéseként tekintek az adott rombolásra, és ezért az a minimál mennyiség, ami az alkotásra vonatkozik, az vonatkozik a rombolásra is. Siúr, ha men lábem, ha men napec, vagy szövejává, tövekem, löj, rachav, szit, kaful. Hú, mi a minimál mennyiség, méret a mosásnál, fehérítésnél, festésnél, horgolásnál? Kem löj, szit, ha kaful. Ennek a két ujjamnak a távolságára van magyarul egy szó? Ezt hívják, kem löj, löj, szit. Ez a távolság. És ez kétszer. Ugye nem voltak centik még, akkor azt mondja, mondjuk ez lehet egy két centi? Körülbelül? Három? 3 centiszer 2, szóval akkor az 6 centi szélesség az, amiről beszélünk, és azt mondja, ez ugyanannyi különben, már öreg sné hutinsi uraikum lejaszit, bocsánat, és aki két szálat sző, az tulajdonképpen az is annak a vastagsága, az is kétszer ez. Magyarul, amit tanultunk, hogy 3 hosszanti szál, az körülbelül ennyi. Magyarul, ez mit jelent? Hogy ha ez 3 centi, akkor 6, akkor 2 centiként vannak ezek a... Kicsit távolinak tűnik nekem, de... Okay. Ezek a... Hogy jákok? Ezek a szövőszéken, ezek a lyukak. Oké. Okay. Ugye minhu, akkor jel becham azt, hogy beevli el mész, hogy háj, váfad pisem, hogy hála lesz sába, az jatsz, hogy dékria. Ugye mit mondott a Talmud? Ugye valaki a halottja után föltépi a ruháját, megtépi a ruháját, az rombolásnak számít, és nem pedig azért tépte, hogy varjon, és ezért patur, föl van mentve. Van egy probléma. Van egy brájta, ami azt mondja, valaki a halottja után megtépi a ruháját szombaton, akkor annak ellenére, hogy szombatot szegett, a ruhatépés micváját teljesítette. Tisztázzuk, ha valaki szombaton nem tépjük meg a ruhánkat a halott után. Ugye a ruhatépés az részben egy természetes fájdalom kifejezés volt, és részben pedig ugye ez egy micva, hogy megtépjük a ruhánkat. Ha valaki szombaton megtépte a ruháját, amikor nem kellett volna, de annyira fájdalmas volt neki, megtépte a ruháját, akkor ő szombatot szegett, de a ruhatépés micváját már teljesítette. Azt mondja a Talmud, akkor hogy lehet az, hogy a mimistánkban az van írva, hogy aki a halott után megtépte a ruháját, az nem számít tépésnek. Hát a Misna azt mondta, hogy a Brájta azt mondja, hogy a szombatszegésnek számít, tehát akkor mégiscsak tépésnek számít. Azt mondja, az a különbség, ha bemézdi dej, ha bemézdi alma. Azt mondja, hogy a különbség az, hogy mi az a halott. Ki milyen halott. Ha ez egy olyan halott, aki után neki meg kell tépni a micva megtépni a ruháját, akkor amikor megtépi a ruháját, akkor azzal tulajdonképpen valamit alkot, mert a micvát csinálja. Akkor ezért ebben az esetben a szombatszegés. Ha viszont ez egy idegen halott, csak neki nagyon fáj, akkor megtépi a ruháját, akkor az nem számít, az csak rombolás, az nem alkotás. Világos? Most a Talmud végig fogja, azt mondja a Talmud, ha mészőik tani, szóval ez nagyon jó, de mind a két helyen, a mimistánkban is, ahol azt mondja, hogy a halott utáni ruhatépés, az nem számít tépésnek, ott is az van írva, hogy a halottja, ez nem egy idegen halott. Azt mondja a Talmud, leülöm, mézi, de jó, hának, de lábné a vélő színhú. Azt mondja a Talmud, igen. De itt a mimistánkban egy olyan halottjáról van szó, aki nincs benne abban a 7 közvetlen rokonban, apa, anya, fiú testvér, lány testvér, fia, lánya, fér, feleség, stb. Akik után micva ruhát tépni. Azt mondja, csak az ő halottja, azt jelenti, hogy az ő fennhatósága alatt van, és neki kell eltemetni, az unoka testvére, mit tudom én. De az övé, abban az értelemben, hogy neki, az ő felelősséget temetni. Azt mondja, Talmud, most föl fogunk sorolni egy pár olyan embert, aki után nem teljesen kötelesség gyászolni, de mégis egy kicsit kötelesség gyászolni. Im hachamud, de mechájem, de tánya hacham, se mész alkal mikraivav, hákol kraigav, szálkad állítachem, hákol kökraivav, hákol kerén a lavák, kökhelcén a lavák, kömövrén a labrachav. Létszíha, de lávkalkam hú. Azt mondja, Talmud, csak nem azt akarod mondani, hogy itt a nemzedék bölcséről, mesteréről van szó. A nemzedék bölcse, mestere, az olyan, mint bárkinek a rokona. Mindenkinek a rokonának számít. Mit jelent ez? Ha meghal a rebe, akkor mindenkinek gyászolnia kell. Mindenkinek gyászolnia kell? Részben mindenkinek gyászolnia kell. Mit kell csinálni? Mindenkinek meg kell tépni a ruháját, mindenkinek le kell venni a cipőjét, és mindenki részt vesz a halotti torban. Ez a halotti tor az mit jelent a zsidóságban? De azt jelenti, hogy az első étkezést a gyászoló az nem eheti a sajátjából, hanem viszünk neki ételt. És régen az volt a szokás, hogy kiraktak az utcára ételt, és a gyászolók abból ettek, hogy legyen mit enniük. És akkor ilyenkor, amikor a mester hal meg, akkor mindenki részt vesz ebben a halotti torban. Azt mondtam, hogy nem erről van szó, mert ebben az esetben kötelessége lenne megtépni a ruháját, tehát hogyha ilyenkor tépte meg a ruháját, akkor az alkotás, az nem csak rombolás. Ugye most megpróbáljuk megtalálni azt az embert, aki az ő halottja, de nem lenne, tehát neki kell eltemetnie, de nem lenne kötelessége megtépni a ruháját. És ha mégis megtépi a ruháját, akkor az rombolás. Oké? Okay. Akkor a mester az nem ilyen, mert a mesternél a kötelesség megtépni a ruháját. Veim Adam kasherhu Mikhaev, ha Mikhaev, de tányi vitném mamé iszim, na jönne iszusel Adam, sem tányi vitném, se hívkém, és szábel el Adam kasher. Akkor esetleg ez egy kóser ember, aki meghalt. A kóser ember az azt jelenti, hogy egy nem egy szádik, de egy tisztességes ember. Mit tanultunk, hogy az embernek illik mit tanultunk? Nagyon furcsa mondás. De mindjárt Talmud is furcsának fogja találni. Azt mondja, az embernek miért halnak meg a kisgyerekei? Miért látjuk azt, hogy sok gyerek halálozás van? Hogy ez az embert elérzékenyítse, és ha majd meghal egy tisztességes idegen, akkor legyen miért sírnia. El tudjon érzékenyülni. Ugye valakinek meghal a gyereke, akkor utána mindig elérzékenyül, hogy egy temetésen van, és akkor egy idegen, de tisztességes ember temetésén is el tudjon érzékenyülni. Azt mondja, Talmud ki, de is se hív kell, vajne, saklami, ne? Mi? Letétbe vesszük el tőle a gyerekét? Azért, mert a jövőben lesz valami, ami... Hát adjunk már meg neki a lehetőséget, hogy sírassa a tisztességes embert. Azt mondja, Talmud, nem, meg kell. Másképp kell ezt a mondást olvasni. Így is elég durva, de hát ez van. Mit nézel, hogy bakavé szápel el adom kasser, se kalabőjk el adom kasser, mert hálindek el adom kasser, és fél kavécse azt mondja, miről van szó? Hogy miért halnak meg az embernek a kiskorú gyerekei? Azért, mert nem siratta meg a tisztességes embert. Elment egy tisztességes ember, és ő nem gyászolta meg, és ezért utólag kapja a büntetését. Mint az, hogy kiszámít tisztességes embernek, ez és mi, hogy? Kiszámít tisztességes embernek, ez egy kérdés. De alapvetően egy olyan ember, aki... Egy olyan ember, aki nem követette a bűnöket, nincsenek ellenségei, mindenki tiszteli. Egy ilyen... Igen. Hogy? Nem egy szádik. Nem egy nagy tóra tudós, de egy tisztességes ember. Adam kasher. Azt mondom, hogy jogos, nem is egy ilyen emberről van szó, mert egy ilyen embernél megint csak kötelesség lenne, akkor ki maradt? Szóval ki az, akinél nincs kötelesség gyászolni, és mégis az ő halottja? Mi idek a baj is, játszik, és sami hájv, mi hájv, de tányom is, akkor próbáljunk meg valami mást. Esetleg ez az az eset, amikor valaki látja valakit, ahogy meghal. Ha valaki ott áll valaki mellett, amikor meghal. De az se lehet, mert ott is az van írva, hogy amikor látod, hogy valaki meghal, akkor mindegy, hogy kiről van szó, meg kell tépned a ruhádat. Miért? Azt mondta, Rabbi Yochanan, ez olyan, mint amikor látod, hogy egy tóra elég. Nagyon szép. Olyan az ember halála, mint amikor elég egy tóra. Ez egy ember olyan, mint egy könyv. Írja a könyvét, és amikor vége az életének, akkor elég. Tűzbe megy. Azt mondja, igaz, akkor ez sem ő. Ez nem ő. Nem ez az eset. Akkor mi marad? Egy olyan, aki nem egy tisztességes ember, nem volt ott a halálánál, nem a nemzedék mestere, egy átlag ember, és mégis nekem kell eltemetni, egy távoli rokon, ezer dolog lehet, akkor nem lenne kötelességem ruhát tépni, és ha mégis ruhát téptem, akkor föl vagyok mentve. Mert ez csak egy rombolás. Oké, azt mondtam, hogy jó, akkor most már a halál utáni ruhatépést érte. Mi a helyzet a haraggal? Tejnak mész, elhamoszaj, káse. A haragról is azt mondta a Brájta, hogy aki haragjában tépte a ruháját, szombaton az... szombatot szeget. A Misna meg azt mondta, hogy nem szedett szombatot, akkor itt is különbséget kell tennünk valahogy a két eset között, a harag és a harag között. Hamosz, Hamisson, nem elég kássi, a harabi Júda, a harabi Simon. Harabi Júda, amely lakasén cik a legufa, hája vele. Harabi Simon, amely lakasén cik a legufa, potra le. Azt mondtam, hogy emlékeztek erre a vitára, ugye? Rabbi Simon és Rabbi Yehuda vitája. Rabbi Simon mit mond? Patur. Ha elhúzom a padot a kertben, és én azért húztam el a padot, mert be akartam hozni a nappaliba, de útközben a kertben felszántotta a pad a kertet, ugye ezerszer mondtuk már ezt a példát, akkor ez egy az a arhatípusa a egy olyan szombatszegő munkának, amit nem a munkavégzés céljából csinálok. Nem szántani akarok, hanem a padot akarom bevinni. Mit mond erre Rabbi Simon, hogy ez nem számít munkának? Mit mond Rabbi Yehuda, hogy ez munkának számít? Akkor itt ugyanerről van szó. Aki haragjában föltépi a ruháját, Rabbi Simon szerint ő haragszik. A haragját akarja engedni, levezetni. És ez eltépi a ruháját, az olyan, mint a szántás a paddal. Rabbi Yehuda azt mondja, nem. Mindegy, nem ez volt a célja. De mégis tépett, akkor ez mégis tépés. Azt mondja a Talmud, oké, okay, de mikor mondta azt Rabbi Yehuda, hogy hogy egy munkavégzés, ami nem a munkavégzés céljából, az nem számít munkavégzés, az munkavégzésnek számít. A padot, ha elhúzom a kertbe és felszánt, az Rabbi Yehuda szerint a szántás, akkor valamit alkotsz, nem akkor valamit rombolsz, itt meg valamit rombolsz. Értitek? A problémát? Akkor ez nem egy feloldása a problémának. Azt mondja, a Talmud nem, mégiscsak alkotsz. Mit alkotsz? Azt, hogy megnyugtatod a rossz ösztönödet, a haragodat. Amarebi hudahány námém szákinod kavid, náhász ruak le ítszöj. Az embernek a megnyugtatja nem a rossz ösztön, a jó, az ösztöneit. Igen, az ösztöneit. Bahály gávnam misari. Ha viszont így van, azt kell talán, oké, és ki mondta, hogy ez szabad ilyet csinálni? Szabad az embernek ilyen ösztönösen viselkedni? Hogy elkezd őrjöngeni és megtépni a ruháját, hogyha ha dühös lesz? Normális dolog ez? Ha tányira simben ez a imen misum hilfa barágra, s amara misiaik nem egy núria, meg kárebb gazdó beha mosszai, meg sábel kéve beha mosszai, meg fázebb van szó, beha mosszai, ében neha kéve, de ez arra azt tanultuk, de simben azra azt mondta, hogy az az ember, aki a ruháját tépi dühében, aki össze-vissza töri a lakás berendezését dühében, aki a pénzét szórja dühében, ez mind-mind olyan legyen a szemedben, mint a bálványimádó. Ez olyan nagy bűn, mint aki bálvány. Mi ez a nagy őrjöngés? Nyugi! Van egy ilyen mondás, az, aki dühöng, az olyan, mint a bálványjádó. Miért? Mert ha elfogadod azt, hogy minden Istentől van, tényleg az egy Isten hitet ilyen szintre emeled, akkor nem lehetsz, hogy ennyire dühös, hogy minden Istentől van. Lehet, hogy nem érted, lehet, hogy fáj, de dühöngeni? Őrjöngeni? És a káhum nosz, hogy se egyszer hara, jöjj, mi mérlő jársz, a káhum, a kájössz, a káhát, semmi nem véd, a véd, a itt a Talmud azt mondja, miért olyan, mint a bálványimádó, az így kezdődik. Ha hallgatsz az ösztöneidre, mi lesz? Kezdedbe az ösztöneidre azt mondja, dühöngél. Aztán azt mondja, csinálj valami durvábbat, még durvábbat. És ha hozzászoksz, hogy mindig az ösztönödet követed, akkor a végén már a bálványt fogsz imádni, a legnagyobb bűnt is el fogod követni. Az ember ne hallgasson az ösztöneit. Ne próbáljuk megnyugtatni az ösztöneinket. A ma megnyugtatom az ösztöneimet, az ösztönös mérgemet, holnap megnyugtatom az ösztönös, nem tudom én, szexuális vágyaimat. És akkor mi, nincs a dolognak vége, mindig megnyugtatom magamat, akkor ez nem egy erkölcsös életmód. Ahogy írva van a Zsoltárokban, az a 81-es Zsoltár, ne legyen benned idegen, és ne hajolj le idegen Isten előtt. Ki az az idegen, ne legyen benned idegen Isten, és ne hajolj le idegen Isten előtt. Ki az a ne legyen benned idegen Isten? Az az ösztön. Maga az ösztön, az egy idegen Isten. Az ember ne ösztönösen, ne csináljon dolgokat. Ha viszont így van, akkor nem bemondhatjuk azt, hogy itt a haragját nyugtatta meg, és ezért ez egy alkotás. A haragot nem lehet így megnyugtatni, ez nem egy az nem egy módszertan. Azt mondta, hogy nem. Arról van szó, hogy csak azért csinálja, tudatosan csinálja. Edukációs célból. De kávillem mévrei massza insi beszélj, azért csinálja, hogy a háza népének mutassa, hogy milyen súlyos a helyzet. Hogy értsék meg. Ugye olyan, mint amikor a gyerekre kiabálsz, de nem dühből, hanem megjátszod. Néha előfordul. 10-ből 1. 9 az, amikor ösztönösen csinálod. Feleségednek azt mondod, hogy ez mindig ez tudatos volt. De amúgy, oké. Ki had ráv Jehuda salif metzavszja. És mondunk egy pár példát, hogy a bölcsek is így jártak el. Például ráv Jehuda, amikor mérges volt, akkor megtépte a ruhájának a szélét. Csak hogy mutassa, hogy nagyon súlyos dologról van szó, de nem komolyan, nem azért volt, mert ösztönösen csinálta. De Jákob pedig tányérokat tört ilyenkor. De Sésész meg megdobta a bejárónőnek a fejét, vagy a szolganőnek a fejét egy kis halakkal teli edénnyel. Ez elég komoly edukációs eszköz. De Rav Ába tavárnak maszak, és Rav Ába pedig a hordónak a fedelét törte szét. Amarab Simonben Pázi, Amarab Isuaben Lévi Misumbek, a para kalamérid majszaladom kasnakatos barkos szépfelemben a nincham, hogy bezgnazom. Nagyon szép mondás, visszatérve a tisztességes ember utáni gyászhoz. Azt mondja, Simonben Pázi, mindenki, aki könnyet hullajt egy idegen, de tisztességes ember után, azokat a könnyeket az örökkévaló összegyűjti, és a kincses tárába félrerakja. És nem már nöjdisz a fárta, atta szimad di moszibindai deha, lejbeszifra szeha, ahogy Dávid király mondta, számoltad a könnyeimet, tedd őket be a kincses ládádba, a könyvedbe. Amarab Judah, amarab Ráv, kalami szátszer lesz peidőn, és elhacham, rauj le könyvrebe, hájv, és nem már végbrő, és szemig volnak lassz, mint ám ne szerek, ase bár, frájm, cvány lárga ás, mi lámet se ragas, se len, hár le hölgön. Minden olyan ember, aki a mesternek, egy nagy tudósnak, egy rabbinak a gyászában nem eléggé, nem jeleskedik, vagy nem eléggé szapora, vagy nem elég empatikus, igen, köszönöm szépen, az megérdemli, hogy még életében eltemessék. Ahogy a Sua temetéséről volt szó, hogy ott is eltemették Hár Efraimban, szembe a Goás hegyel. A Goás hegy szó szerint azt jelenti a vulkán hegyel. De mit mond erre a Talmud? Hogy kell ezt érteni? Hogy a hegy mérges volt rájuk, mérges volt a népre, mert nem voltak eléggé empatikusak Jósuával, és nem gyászolták Jósuát a halála után. Amarabi Hilbarába, Amarabi Jéhel, mert Kalmiszász beszpédés, ha én a Mári Hilbar, azt mondja, ha valaki nem elég empatikus a mester halála után, az nem lesz hosszú életű. Mida ke neked, mida? És nem már bász hosszú, mert sárkot erre venne. Észre, Rabi Hilbarába, Rabi Jéhel, mert Jávdesz, Amesz Kalimé és Jóha, Kalimé és Kényma, Sára Jéhel, Jóha, Már Hely és Jóha. Azt mondtam, akkor hogy lehet az, hogy a Softim könyvében, a Bírák könyvében az van írva, hogy a zsidó nép az örökkévalót szolgálta Jehoshua idején és a vének idején, akik hosszan éltek még Jehoshua után, akkor mégis azt látjuk, hogy Jehoshuát nem gyászolták eléggé, és mégis hosszú életűek lettek, utána a vének, a következő nemzedékek. Amelaj bevallai yamim herichu, sanim loj herichu. Ha, szép. Milyen szép mondás. Azt mondja, mit mond az, még egyszer, tehát mit mond, mi volt a problémánk? Pchia azt mondta, hogy aki nem gyászolja a mestert, az nem lesz hosszú életű. Azt mondtam, hogy oké, de látjuk, az előbb mondtuk, hogy Jósuát nem gyászolták, és a vének, akik Jósua után vezették a népet, azok mégis hosszú életűek voltak. A Talmud azt mondja, látjuk ezt, abból a mondatból, ami a Softim Bírák könyve elején van, ahol azt mondja, hogy a zsidó nép az örökkévalót szolgálta Jósua idejében, és a vének idejében, akik még hosszan éltek Jósua után. Ebből kiderül, hogy a vének még hosszan éltek Jósua után, mégiscsak hosszú életűek voltak. Azt mondja, erre a Talmud nem. Ezt úgy kell érteni, nem azt mondja a szöveg, hogy hosszú életűek voltak, hosszú napjaik voltak. Most heríhu yamim, az általában héberben azt jelenti, amikor azt mondja, hogy valakinek hosszú napjai voltak, az azt jelenti, hogy hosszú életű. Hogy hosszú évei voltak, azt mondja, de itt nem ezt jelenti. Hosszú éveik nem voltak, hosszú napjaik voltak. Mit jelent, hogy hosszú napjaik voltak? Hogy a napjaikat kitöltötték. Teljes életet éltek. De nem azt jelenti, hogy tényleg hosszan is éltek. Valaki 60 évet élt, de kiélte az össz... De teljes életet élt, ahogy azt mondani szokás. De nem éltek, semmiképp nem voltak hosszú életek. Azt mondja a Talmud, hát, tehát akkor a hosszú napok az ezt jelenti? Az azt jelenti, hogy valaki kitöltötte a napjait? Nem azt jelenti, hogy hosszú életű lesz? Akkor amikor azt olvassuk a smában, hogy tartsátok meg a micvákat, stb. Stb. A smá második fejezetében, már nyírbél méhem, vimévé néhem, hogy hosszú napjaitok legyenek nektek és a fiaitoknak a földön, amit adok nektek, akkor ez is azt jelenti, hogy teljes életet, de nagyon rövid életet, de nagyon teljes életet éljetek? Pont 20 évesen, de nagyon... Ez mi? Azt mondtam, hogy nem, bracha sájni, itt egy áldásról van. Szóval amikor megáldasz valakit, és azt mondod neki, hogy legyenek hosszúak a napjaid, akkor azt jelenti, hogy legyen hosszú életű. De amikor a szöveg visszaemlékszik, és azt mondja, hogy hosszúak voltak a napjaik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy hosszú életűek voltak, hanem azt jelenti, hogy teljes életük volt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, idáig tartott a mai tanulás. Szombat este folytatjuk, és valószínűleg, de ez még a hétvégén el fog dőlni, még megtanácskozom saját magammal, hogy a jövő héttől már fél hétkor fogunk imádkozni, és fél nyolcszor fog kezdődni a tanulás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Mindenképpen jelzést fogunk adni arról, hogy hánykor kezdődik.